114, 115, 116,
117 perc.
Talán egy évvel ezelőtt is foglalkoztunk az Egyensúly Intézet kezdeményezésével, településindexet készítettek, azzal a címmel, hogy a jövő települései. Most újból napirendre került és sajtóanyag készült az Egyensúly Intézetnek erről a kezdeményezéséről. Erről kérdezzük, vagy erről beszélgetünk Marek Bertalammal. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, és nagyon köszönöm a megkeresést.
Kollégám is fog majd közben kérdezni, úgyhogy ketten is fogjuk fogadni. Mit mutat meg a települési index? Mire való?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert sokan azt gondolják, hogy ez egy élhetőségindex, és azt mutatja meg, hogy egy településen mennyire jó élni. Viszont ez egy sokkal másabb településindex. Itt konkrétan azt vizsgáljuk, hogy egy-egy település mennyire fejlett, azaz mennyire képes a 21. századi kihívásokra megoldást találni, és olyan indikátorokat kerestünk, amely az elmúlt évtizedben gyakorlatilag minden egyes településhez elérhető, mind a 3155 településhez.
Ezek inkább gazdasági, vagy fizikai, földrajzi indikátorok, vagy például van-e társadalmi indikátor, van-e mondjuk a helyi közösségekkel viszonyáraira, vagy adottságaira, vagy potenciájára vonatkozó az indikátorok között, vagy megmaradnak inkább a ilyen szempontból tényszerűbb dolgok. Ez igazságtalan, hogy a tényszerűséget megvonom a közösségi viszonyoktól, de arra gondolok, hogy tehát fizikai indikátorok kizárólag, vagy sem, vagy nem.
Ezek mind objektív indikátorok, és sok csoportba tömöríthetjük őket. Vannak köztük gazdasági mutatók, vannak infrastruktúrális változók, de arról is számot adnak, hogy egy-egy településen például milyen pezsgő a kulturális élet. Vannak bináris változóink is, például, hogy mozi vagy színház található el a településen. Egy szóval számos indikátor van, arról is kaphatunk indikációt, hogy egy-egy településen például milyen a humán erőforrás, milyen jövedelmek vannak.
Az előbbire, hogy milyen iskolai végzettséggel, vagy milyen kulturális háttérrel rendelkeznek az emberek, erre gondolnak a humán erőforrás kapcsán?
Igen, a diplomások aránya például egy kiemelkedő indikátor abból a szempontból is, hogy magas súlyozást adtunk a módszertanunkban.
Azt látom a sajtóanyagban, hogy nagyon sokféle indikátor kínálkozott, amiből önök, ha jól emlékszem, 53-at választottak ki, hogy állítottak össze. Hogy lehet így megragadni egy ilyen közösségnek, vagy egy ilyen települési közösségnek, akkor most már inkább nem annyira a csoportot értem a közösségnek, hanem a települési közösséget, hiszen a község szó is a közösség szóval van erős korrelációban. Szóval, hogy képes megragadni ezeket az adottságokat, amit mondott, hogy mire választ lehet itt kapni?
Alapvetően ez egy nagyon nehéz munka, kiválogatni azokat az indikátorokat, amelyek kifejezetten a fejlettséget ragadják meg. Ha most ellátogatunk a KSH vagy a TEIR oldalára, akkor azt fogjuk látni, hogy számos változó elérhető, több mint 2000 olyan létezik, amivel összehasonlíthatunk településeket. Na de nálunk az is nagyon fontos volt, hogy ezek minden évre és ciklusokon átívelően elérhetők legyenek. Tehát tulajdonképpen elsődlegesen az adatok kínálata az, amely meghatározza, hogy milyen lehet egy településindex. És a folyamatot úgy kell elképzelni, hogy egyrészt leültünk az Egyensúly Intézetben a kollégákkal azzal kapcsolatban, hogy mely indikátorok lehetnek fontosak, illetve a tanácsadó testületünknek a véleményét is kikértük erről. Nyilván nagy viták voltak, és továbbiakban is nagy viták lesznek erről, hogy éppen tökéletesen megragadja a fejlettséget, de mi azt gondoljuk, hogy ez egy nem egy végleges településindex. Tehát mi azt szeretnénk, hogy a jövőben egyre több adat és indikátor álljon rendelkezésünkre ahhoz, hogy minél nagyobb legyen a statisztikai variancia.
egy kicsit nehéz elképzelni azt, hogy mondjuk a településindex alapján lehet-e bármilyen rangsort felállítani a települések között, mert rengeteg változóról van szó, mondjuk egy kicsit olyan almával, körtével összehasonlítás, mert lehet, hogy egy kis településen egy közösségi művelődési ház egy hatalmas dolog, Budapesten pedig van bele, hasamra ütök 350 darab, de hogy lehet-e ilyet mondjuk, hogy valamiféle rangsort felállítani a települések között, hogy van-e ennek értelme?
Pontosan azért, hogy ne almát körtével hasonlítsunk össze, mi nem, tehát mondjuk egy budapesti kerületet nem hasonlítottunk össze egy kis településsel, mi 5 kategóriát vizsgálunk, és azok adják meg az egyes indikátoroknak a minimumát vagy a maximumát. Ugye vizsgáljuk a kerületeket külön kategóriaként, a megyeszékhelyeket, a városokat, amelyekben 15 ezer főnél többen élnek, illetve vannak a kisvárosok és nagyobb községek, ez az 5000-től 15000 főig terjedő lakosságszám, illetve vannak még a kis települések, ahol az 5000-nél kevesebb lakosú településeket hasonlítjuk össze. És hogyha megnézzük, akkor azt látni fogjuk, hogy alapvetően óriási különbségek például a kis települések körében nincsenek. Alul, illetve felül vannak kilógó községek, amelyek kifejezetten rosszul vagy kifejezetten jól teljesítenek, de alapvetően a középmezőnyben szinte tizedes pontnyi különbségek vannak.
Az, hogy melyik település kerül, tehát minden településről készül ilyen, vagy ez egy fokozatos dolog, hogy az idő múlásával egyre többet bevonnak, vagy a települések maguk is megjelenhetnek, kérdezhetnek, hogy csinálnának-e rólunk. Tehát hogy lehet bekerülni a települési indexnek a tartalomjegyzékébe?
Itt minden egyes települést vizsgálunk. Tehát minden a 3150 település, ez majd 2014-es, és egy idei indexpontszámunk, amit ugye össze tudunk hasonlítani, hogy melyik hogyan fejlődött ebben az időszakban.
És önmagához képes nyilván, ugye?
Tehát igen. De mivel ez egy relatív fejlettségi mutató, azért például a rangsorban ugye meg fog jelenni az, hogy ki mennyire tudta tartani a lépést a többiekkel. Ugyanakkor idén készítettünk egy dedikált honlapot is a településindexnek, ez a településindex.hu, ahol mindenki meg tudja nézni a saját települését, hogy hogyan áll a saját kategóriájában, és hogy hogyan fejlődött az elmúlt időszakban.
Mi lehet az, ami a változásban kedvezően segíthet? Tehát mi az, amire érdemes gyúrni, hogy ilyen hétköznapian mondjam a településeknek, hogyha szeretnének ezen a megmérettetésen is jól szerepelni? Tehát mik azok az ügyek, dolgok, lépések, amelyek láthatóan nagyobb változásokat, vagy hirtelen váratlan, vagy nem váratlan, de hirtelen változásokat tudnak mutatni, vagy hozni?
Ez egy fontos kérdés. Lefutottunk egy gépi tanulásos, regressziós kutatást is, és azt láttuk, hogy alapvetően érdemes különbséget tenni abban, hogy mely indikátorokra van hatással például az adott önkormányzat. Uh-huh. Mi azt látjuk az eredmények alapján, hogy ezekből az indikátorokból nagyjából a negyedére lehetnek közvetlenül hatással, és ide tartozik például az iparűzési adó, vagy éppen az, hogy hogyan alakulnak az útburkolatok és azoknak az aránya. De egyébként, hogyha minden indikátort nézünk, azokat is belevéve, amelyek nyilván nem önkormányzatoktól függnek, ott azt látjuk, hogy alapvetően a diplomások aránya az, ami nagyon kiemelkedik, és az rendelkezik az egyik legerősebb magyarázó súllyal, de ott van például az is, hogy egy házi orvosra hány lakos jut.
Vannak esetleg megdöbbentő eredmények azzal kapcsolatban, hogy hol lehet jobb élni, mondjuk azon kívül tudjuk, hogy északkeleten és délnyugaton nagyobbak a társadalmi hátrányok, mint máshol, szóval találtak-e valamilyen hangsúlyeltolódásokat, amik megdöbbentőek voltak?
Alapvetően az intuícióink igazolódtak, tehát hogy itt ugye azt érdemes elmondani, hogy 360 ezer, több mint 360 ezer adattal dolgoztunk, és ez alapján látunk mintázatokat országos szinten, és az intuíciókat az igazolta, hogy Közép-Magyarországon, illetve Budapesttől nyugatra, illetve a Balatontól északra lévő települések, amelyek kifejezetten jól teljesítenek. De ehhez kapcsolódóan talán azt is érdemes elmondani, hogy a Balaton nagyon pezsgő, a Balaton környék kifejezetten pezsgő fejlődés szempontjából, illetve kulturális szempontból is. A kisebb kategóriákban, tehát mondjuk a községek, illetve a kisebb városok kategóriájában ott egyértelműen kiemelkedtek a Balatonparti települések.
A következő időszakban várható, hogy ez, tehát itt egy folyamat van, hogy mindig újabb adatok jönnek, és akkor folyamatosan változnak, vagy pedig vannak ilyen határkövek, amikor megpróbálják újra és újra szembenézni, vagy szembenézetni a településeket is ezzel, hogy egy vagy két év múlva mi történt, vagy pedig egy folyamatos változás az, amit jeleznek ezek az eredmények?
Az a tervünk, hogy minden egyes évben meg fogjuk jelentetni.
Tehát évente legalább egy.
Igen. Ugyanezzel az 53 indikátorral, és ugyanegy nyomon követhető lesz az, hogy hol vannak a fejlődő sűrűsödési pontok, illetve hogy mely indikátorok kapcsán érdemes szakpolitikai beavatkozást eszközölniük az önkormányzatoknak.
Végül azt hadd kérdezem, hogy kik használják, mennyire jellemző, hogy odafordulnak önökhöz, azon kívül, hogy nyilvánvalóan egy nyilvánosságot fölkínálnak önök, de vannak-e közvetlen megkeresések is, ha igen, kik részéről?
Alapvetően önkormányzatok, akiket ez kifejezetten érdekel, de nagyon sok egyéb országos döntéshozó is szokott érdeklődni az anyagaink iránt, és kifejezetten a települési index iránt. Csak hogy már csak azért is, mert egy díjátadó keretében szoktuk ezt prezentálni, és idén is a kategóriájukban kifejezetten jól teljesítő települések polgármesterei előtt mutattuk be az eredményeket, illetve a településindex.hu-t.
Tehát akkor ez egy-egy településnek dicsőséget vagy rangot is jelenthet, hogyha jól szerepel ezen, és ha egy ilyen bemutatón kiemelik őket, gondolom.
Igen, az Egyensúly Intézetnél nagyon fontos az, hogy Magyarország egy gazdagabb, sikeresebb és boldogabb országgá váljon, és azt gondoljuk, hogy az önkormányzatokon keresztül is tehetünk az ügy érdekében, és pontosan ezért azt gondoljuk, hogy a fejlődést érdemes díjazni.
Marek Bertram volt a vendégünk, annak kapcsán, hogy az Egyensúly Intézet települési indexet készített, idén már másodszor, és ennek a hátteréről kezdtünk el beszélni. Egyébként annyira sokrétű, és annyira színes, és annyira izgalmas tartalmak sejlenek itt ebben a dologban, hogy esetleg ezre majd egy kicsit hosszabb típusú műsorban, mint egy magazin néhány percében szeretnénk majd visszatérni. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
Mi is köszönjük szépen az érdeklődést.
114, 115, 116.
117 perc.
Az európai civileknek egy közös nyilatkozata jelent meg Magyarország részéről, az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Vera, aki ebben részt vett, lehet, hogy nem a központi szereplő, de lehet, hogy te vagy az igazi szereplő. Köszöntelek, szia Vera, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia Feri, és köszöntöm a hallgatókat.
Az a bevezető mondat valahogy úgy hangzik, hogy a európai civil szervezetek nagyon nagy, vagy példátlan támadásoknak vannak kitéve az Európai Parlament egyes képviselői részéről. Hát az még csak hagyján, de a saját országukban milyen támadásoknak vannak kitéve. Na jó, nem akarok ezen elviccelni, mert ez sokkal fontosabb, vagy szomorúbb dolog. Milyen körben készül ez a civil szervezetek, vagy van-e konkrét kezdeményezése valakinek, amikor egy ilyen nyilatkozat összeállításra kerül?
Hát ugye először is egy kicsit így a félig viccedre visszautalva, azért is nagy jelentőségű az, hogy az Európai Parlamentben is támadják a civileket és a civilek támogatását, mert miközben egyre több országban, így Magyarországon is ugye a külföldi finanszírozást valamilyen gyanús dolognak tartják, és egyre több országban egyre nehezebb körülmények között működnek a civil szervezetek. Sok szempontból az Európai Uniót egyfajta biztonsági hálónak tekintettük, hogy az Európai Unió intézményei, amelyek a civileknek szövetségesei lehetnek, mind a közös munkában, pedig a civilek védelmében és támogatásában. Tehát ebben is megrendül a bizalom, illetve az Európai Unióban is előkerülnek olyan hangok, amelyek megkérdőjelezik a civilek által végzett munkát, és azt, hogy mennyire vehetnek részt a civilek a közügyekben, mennyire érvényesíthetnek olyan közérdekeket, amelyek befolyásolják a döntéshozatalt, vagy akár a politikát is.
Amikor az előbb, bocsánat, hogy közbeszólok, erre hivatkoztál, hogy az Európai Unióban is megjelenik ez, ugye azt is gondolja az ember, vagy gondolhatnánk, hogy az Európai Unió talán az egyes országokban levő ilyen nagy kilendüléseknek hol jobbra, hol balra egy picit nyugodtabb, ritmusú, hullámú magatartásával viszonyul, tehát hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabbá talán ez a szó pontosabb, de lehet az a reláció, hogy ott máshogy ítélődnek meg, de ahogy mondod, hát ez nem teljesen így van, illetve hát, hogy nagyon erőteljesé válik a kritika és meg nem értése a civil mozgalmaknak.
Így van, ez egy ilyen 1-2 éve indult folyamat, ami, ahogy mondtam, elsősorban az Európai Parlamentben érzékelhető. Ott is alapvetően az Európai Néppárthoz tartozó egyes képviselők, illetőleg a szélsőjobboldali pártok képviselői azok, akik ebben az ügyben felszólaltak, és megkérdőjelezték, hogy az Európai Unió által a civileknek nyújtott támogatás mennyire átláthatóan működik, illetve kétségbe vonták, hogy azok a szervezetek, amelyek támogatást kapnak az Európai Bizottságtól, azok részt vehetnek-e az európai közpolitikák alakításában. Első körben a környezetvédelmi támogatásokat nyújtó LIFE program került a támadások keresztüzébe, pontosabban azok az európai szervezetek, amelyek ebből kaptak támogatást, mondván, hogy ők alapvetően a zöld megállapodás végrehajtásáért annak mentén képviseltek érdekeket az Európai Parlamentben és Unióban általában, és ezzel hátráltatták, vagy szembeszálltak az ipari fejlődés versenyképesség ügyével. Hozzátéve azonban, hogy a környezetvédő civil szervezetek által ilyen formában kapott támogatás az töredék százaléka annak az összegnek, amit az ipari szervezetek költenek lobbizásra az Európai Unióban.
És ez a nyilatkozat, ez azért határozottan kimondja azt, hogy ezek tévesek, ezek a képviselők által megfogalmazott vádok vagy tervek. Nyilvánvalóan a lobby érdek, vagy az érdekérvény érvényesítése egy fontos dolog, hogy ennek az aránya hogyan, milyen mértékben, vagy milyen mentalitása zajlik, ez egyikünknek sem mindegy, de azért ez az érzékenység, ez nekünk nagyon, nagyon ismerős idehaza való viszonylatainkból, de most nem erről akarnék hosszan panaszkodni. Mégis, hogy az előbb kérdeztem azt, hogy ki az, aki ilyenkor kezdeményezi, van egy markánsabb szervezet, vagy valami párbeszédben hirtelen négyen-öten összekapcsolódtok, összekapaszkodtok. Szóval hogy indul el egy ilyen állásfoglalás, hogy egy ilyen...
Ezt a konkrét állásfoglalás a Civil Society Europe nevű szervezet kezdeményezte, ami tulajdonképpen a különféle ágazati civil ernyőszervezeteknek és hálózatoknak egy ernyőszervezete. Tehát a hálózatok hálózata Brüsszelben, aha, amelyiknek kifejezetten azzal a céllal hozták létre a nagy európai szervezetek, hogy a civil térrel, a civil szektor helyzetével kapcsolatban dolgozzon az Európai Unió intézményeivel, illetőleg képviselje a civilek általános, mondjuk így horizontális érdekeit. És ehhez a nyilatkozathoz több mint 600 szervezet csatlakozott kontinens szerte, és nekem mindössze annyi volt ebben a szerepem, hogy Magyarországon leginkább én terjesztettem és népszerűsítettem ezt az állásfoglalást, és hívtam fel szervezetek figyelmét arra, hogy csatlakozzanak hozzá.
Mennyi magyar szervezet kapcsolódott?
Hú, ezt most így fejből nem
nagyságrendűleg sem mondani. És van annak, tehát hogy igazából például ezek a szervezetek mind nagy szervezetek, vagy pedig vannak lokálisabb, kisebbek is, akik valamilyen módon a maguk helyén harcosak, és sok mindent csinálnak?
Ez vegyes, azért 600 szervezet között nem lehet csak nagy.
Tehát, hogy akkor, tehát benne vannak, magyarán ez nem szűri le a nagy és talán erősebb kompetenciával, vagy kondícióval rendelkező szervezeteket, hanem a kicsik is ebben benne vannak. Mi az, ami most ilyenkor történik? Tehát, hogy készült egy ilyen nyilatkozat, ezt eljutottátok valahova, és várakozás van, vagy valamilyen előre elé mentek az esetleges válaszoknak, szóval mit képzeljünk el?
Hát ez a levél ugye elment az Európai Unió három fő intézménye, tehát a bizottság, a parlament és a tanács vezetőinek. Nyilván majd jön valamiféle válasz, de ez a levél egy hosszabb folyamat része. Ugye a kezdődnek most indulnak a következő 7 éves uniós költségvetési ciklus megalapozó tárgyalások és egyeztetések. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezetek támogatása a következő 7 éves ciklusban is fennmaradjon. Az európai költségvetésnek megint csak elhanyagolható 10%-áról beszélünk, de mégis ezek a források civil szervezetek számára életbevágóan fontosak lehetnek, nem csak a nemzetközi hálózatoknak, hanem egy-egy adott országban működő szervezeteknek is, különösen ott, ahol az állami támogatások, azok nem hozzáférhetőek, mondjuk például a közügyekben aktív, érdekérvényesítő, kritikus szervezetek számára.
Az elmúlt...
És igen, ez bocsánat. A levél is tulajdonképpen ennek a folyamatnak egy része, hogy közös európai civil fellépéssel dolgozzunk azért, hogy a következő 7 éves költségvetés ben a civilek megfelelő hangsúlyjal szerepeljenek.
Az elmúlt héten egy magyarországi kampány kezdődött a hashtag mindenki civil címmel, ami valójában egy kicsit azt a szándékot tűzte ki, vagy nem is kicsit, tehát fő céljaként talán, hogy megpróbáljon valódi, reális és emberközeli információkkal bemutatni civil kezdeményezéseket, civil akaratokat, civil ügyeket, és bemutatni, hogy mi mindent is jelent, milyen sokszínű ez. És itt látom ebben a szövegben is, hogy erről jutott csak eszembe, hogy ide idézem, hogy itt is az ellen kell küzdeni, hogy hamis narratívák és dezinformáció, és hogy az egyedülálló szerepét ezekkel szemben kell megvédeni a civileknek. Tehát, hogy itt egyszerre ráismertem, hogy egy itthoni jelenség és az elleni védelem, és közben az Európai Unió dimenziójában történő jelenség, vagy zajló jelenség, és az azzal szembeni lépések, amik mintha összekapcsolatok lennének, ez erőt szakolt, vagy van ebben valami párhuzam, mit gondolsz te?
Hát nyilván van, tehát a a szűkülő civil tér, vagyis az, hogy a civil szervezetek egyre nehezebb körülmények között dolgoznak, forrásaik megszűnnek, zaklatásoknak, támadásoknak vannak kitéve. Ez nem egy magyar specifikus jelenség. Így vagy úgy Európa egyre több országában sajnos megfigyelhető, és ráadásul már nem csak Kelet-Európában, hanem az úgymond stabil demokráciákban is. És hát nyilván akkor az európai szinten, az Európai Uniós intézményekben is lecsapódik. Egyébként közben megtaláltam közel 30 hazai civil szervezetet.
Köszönöm, hogy kerested közben. Na hát erről szerettünk volna most egy kicsit a közbeszédhez hozzájárulni, hogy erről az európai civilek közös nyilatkozatáról itt a Civil Rádióban is harsány, vagy hangosabban beszéljünk, és persze folyamatosan, bár a nagy ereje a mindenki civil múlt héten elindult kampánynak az a múlt hétre terveződött, de még mi úgy gondoljuk, hogy még egy pár hétig biztosan csengeni fog ez, felcsengeni vagy lecsengeni ez az akció. Köszönöm szépen minden esetre neked. Az elmúlt percekben Móra Vera volt a vendégünk, az Ökotárs igazgatója, annak kapcsán, hogy ez az európai civilek közös nyilatkozata jelent meg. Köszi Vera, szia!
Köszönöm szépen, én is, sziasztok!
Egyszer megszülettünk, ezért majd egyszer meghalunk. Együtt vagyunk, mert volt már párodunk, és sok mindent tudunk, de legfőképpen azt, hogy összetartozunk. Csak ahhoz kell most erő, hogy jó kedvünk legyen. Ígérem neked, ígérd meg nekem, bármi lesz velünk, bármennyit tévedünk, mindig megbocsáthatunk, mert egymásért vagyunk. Egyszer megszülettünk, ezért majd egyszer meghalunk. Add hát érted, hogy most még itt vagyunk.